A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai és egyben a hét utolsó Millás reggelije. Itt a Rádió Café 98.0-án augusztus 30-a van, péntek reggel 6 óra 31 perc. Itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánunk én is az egybe gyűlteknek és azoknak is, akik még jól
egyáltalán
megérdemelt
nem sehova,
szabadságukat töltik, vagy épp a másik oldalukra fordulnak. Igen. Ezekben a nehéz percekben, amelyek a reggeli indulás jellemzik a Millás reggeliben. 2024. augusztus 30-a van, lassan leperg a nyár.
Le, tetszik, vasárnap nem tetszik. Már szeptember van.
Egy villanás, és már...
És készít az évvége. És hogyha belegondolsz, milyen gyorsan ment el ez a három hónap, a nyár három hónapja, akkor ugye van még három, és már is jön a december, karácsony, évvége, és meg
el lehet kezdeni gondolkodni a karjaikon.
Hát igen, meg a menün. Na, 0636 98 0 98 0.
Él a vonal?
Él, maradjunk annyiba. Azt mondja, hogy Papa Lő írt nekünk, Morgan Freeman kartársak a reggeli órákban jaktozni helikopterrel a legjobb, minek utána a brazil állampapír kötvényeim tiketjeit levágtam motoros fűrésszel, áve a nép. Igen, ez nagyot ment, hogy... valami nagyon komoly, nem tudom hány ezer milliárd nagyságrendű,
ja,
tőkével
van, igen,
rendelkező cégbejegyzést találtak a G7-es srácok, és a cég összes vagyon a brazil államkötvényben van, ami a brazil államadósság kb. 2-2,5%-át finanszírozza.
A Vakmajom írt erről egy jót. Tényleg? Felolvassam?
Aha.
Áltassék a neve. A Cinkotai Mágus, az az írás címe.
Cinkotai
T. János György, 66 éves, sokáig sikertelenül próbálkozott vállalkozással. Belevágott a fémgyártásba, autó- és illatszerkereskedelembe, de egyik üzlet sem jött be, cégeit kényszer törölték. Aztán előtt végre élete nagy gurítása. Alapított két új céget, az egyiket Cinkotán, egy Pillangó utcai panel 9. emeletén jegyezték be, amelyekbe összesen 13.500 milliárd forintot fektetett be, körülbelül 38 milliárd dollár, a magyar GDP 21,5%-át. Hogy hosszú lejáratú dollárban denominált brazil államkötvényeket vásároljon, vagyonával az ismeretlenség homályából a 8. helyre ugrott a leggazdagabb európaiak listáján. A tranzakciót sem a cégjegyzésnél közreműködő ügyvéd, sem a cégbíróság, sem az átutalásokat végrehajtó bankok, sem az adóhatóság nem furcsálta.
Nem, én meg mehetek megint adategyeztetésre, hogy a minkű álljon bele az egész rendszerbe.
Név nélkül sikerült szóra bírni egy illetékest, tehetséges emberek élnek Cinkotán, ki kiskertre, ki nyugdíjra, ki pedig brazil államkötvényre gyűjt. János szorgalmasabb volt a többieknél, és nagyon kedveli a dél-amerikai embereket. Nem csak Ausztriában lehet meggazdagodni a Red Bullból, már a magyar jövedelmek és módot adnak erre kellő óvatossági attitűddel.
Nagyon
apa, a magyar GDP 21,5.
Nagyon kell.
Figyelj, legközelebb bejön valami pénzmosással kapcsolatos ember, én ezt megkérdezem.
Jó.
Hogy engem a Gipsz Jakab Kft. Ügyvezetőjét.
Igen.
Fél éven tetszik.
Egy ehhez az összeghez képest nagyítóval és mikroszkóppal sem látható.
Majd
összegű.
A magyar GDP 21,5%-a megmozdul, és ez a világon senkinek nem tűnik.
Igen.
A világon.
És a Pillangó utcában elfér.
Egy 9. emeleten. Hát lehet, hogy az egész lakás tele van brazil államkötvényekkel.
Hát
ez simán nem?
Lehet, hát szépen felslik tolva ott az egyik sarokba, raklapra helyezve. Na, hát kemény történet, ez kétségtelen. Na, hát, hát lehet, szerdán hogy... nem morogtunk, akkor most tessék, itt van.
Igen, hát de... Na mindegy, ez egy olyan része magyar lögvalóságnak, amit így nem is tudok feldolgozni. Tehát nagyon sok mindent láttunk, volt pofátlan húzás, nem egy, nem kettő lesz is. Ne aludjunk emiatt nyugtalanul, hogy majd most senki nem mer pofátlan lenni, de ez talán a legpofátlanabb mind közül. És hát vajon ki lehet a háttérben?
Hát nem tudjuk. Hát Jóska bácsi. Na, mindegy, Gézu félpercesére forduljunk rá, nem olyanok már ezek a tetkók, mint voltak régen. Ezek a halálpontos rajzok, gondolom valamilyen transfer eljárással a varró ember különösebb szaktudása és művészi érzéke nélkül is felkerülnek a karokra, meg még sok más helyre. Sick transit, pont, pont, pont. Hiszem,
hát én ezzel marhára nem értem.
Nem, mert egyébként a skicce, vagy azt is, amit valóban egyébként kicsit egy a stencilezéshez hasonlít időnként, ahogy én láttam ilyen felvételeket, meg videókat, de hát azt is
de
meg
hát
kell csinálni.
De hát tetováló művész.
Tehát a Banksy-re sem mondhatjuk, hogy a festék szóróval hadonászni az nem művészet, mire neki a stencit meg kell csinálnia, ami megadja azt a formát,
valaki egyszer megrajzolja.
A falra, igen. Tehát én szerintem valahogy így működik a tetováló, de mondom, tök laikus gondolkodom ezen, de azért szerintem ez erős azt mondani, hogy csak úgy oda varogat mindenfélét.
Van-e még?
Ha esetleg kiderülne a cinkotai családról, hogy orosz dugi pénz az jól fog jönni az ukrán hadművelethez.
Hát a magyar GDP 21,5%-ából lehet csodát tenni, lehet. A Donbassba is akár.
Igen. Vásárolni, igen.
Csak mit szólnak hozzá a brazilok, ha hirtelen valaki vissza... De most gondold meg a másik végét, tehát hogy mondjuk tegyük fel, hogy ez egy ebből szerzett jószágnak minősül, és mondjuk beváltják. Hát azért a brazil államadósságon csak meglátszik a magyar GDP 21%-a. Hát tehát mit fognak szólni? Egyszer csak megjelenik valaki egy terrorautónyi brazil államkötvény, hogy jöttünk a pénzért.
Mondom, a teljes adósság 2,5%-a.
A brazil államadósság?
A brazil államadósság 2,5%-a.
Emlékszel azért... arra a fószerre, akit elkaptak a svájci határon, valami olasz fószer, a valamelyik ország államadóságnak jelentős részét kitevő papírokkal? Az is, arról igen. Is csönd van. Azt se lehet tudni, hogy az emberrel mit csináltak. Lecsukták, nem csukták, stb.
Hát nagyon sötét ügyek ezek, lássuk be.
De ez hogy?
Nem tudom. Anita írja, jó reggel, tényleg vége a nyárnak, tegnap már láttam őszi kikericset.
Aj, végre vissza a földre, vissza a fontos.
Így van. Nem, brazil államkötvény.
Unatkozik, vásároljon brazil államkötvényt, ugye a sörgyári kapricsot tovább kell gondolnunk. Igen. Na, Isten értesse a rózsát.
Nagy, várjál, bocsánat, ja, hol a brazil államkötvény? Megette a papagáj. Csengetett Milót.
Igen. Tényleg ez valid védekezés egy... NAV vagyonosodási vizsgálatnál?
Hát nem, mert már nincsenek, azt hiszem, még talán Brazíliában sincsenek nyomtatott államkötvények, ja. Úgyhogy ezt már nem lehet a papagájra kenni.
Elképzeltem, hogy Pillangó utca 9. emeletben, így be kell lökni az ajtót, jön a tech, tudod, hogy most rajta üssenek a Európa a 4. leggazdagabb emberé, meglököd az ajtót, és nem tudsz bemenni, mert tele van brazil államkötvényen. Azzal... Na mindegy.
Szép jelenet lenne. Bármelyik akciófilmben gyönyörű.
Kifogyhatatlan gagfaktor ez az egész. Azt mondja, hogy nézzünk, hogy a születésnaposokat milyen események felidézésével köszönhetjük meg, azon felül, hogy azt mondjuk, hogy jó egészséget, sok boldogságot, vidámságot kívánunk. Azt mondja, hogy a második bécsi döntés 1940, az annyira nem jó. Hír, Lenin elleni merénylet 1918, az se annyira a születésnapi köszöntőhöz illik. A német birodalmi választásokon az NSDAP 1932-ben megszerzett többséget, hát ez se valami vidám. Mao Tse-tung meghirdeti a hármas vörös zászló programot. Jelszavaink valának szocialista építés, a nagyugrás előre és a népi kommunák létrehozását. Ez szerintem egyik se jött össze.
Nem.
Aztán forró drót Moszkva és Washington között 1963-ban, nehogy félreértsék egymást, és véletlenül igen, atomháború törjön ki, ezért jött létre ez a forró drót. Aztán mi van még itt?
Hát egy kis űr, sőt, két esemény is. 1974-ben amerikai rakéta állítja föld körüli pályára az első holland műholdat, a csillagászati ANS-t, és 84-ben rá 10 évre a Discovery űrrepülő gép elindul első útjára. És utána jöhet, igen, Púl Sándor, aki
1989 első... pont augusztus 30-án vezette első nemzetközi mérkőzését, később azért négyszer a világ legjobb játékvezetőjének választották. Nem tudom, hogy akkor lehetett brazil államkötvénnyel fizetni a játékvezetőt.
Igen, én láttam is, hogy betűve hátul a gatyájába a föltekert cseppapír.
Sándor, köszönjük. Itt egy... Mi lenne, ha az egész műsoron végigvezetnénk ezt a brazil államkötvényt? És
beilleszteni, hogy mihez passzol. Mivel, mit tudunk vele finanszírozni?
Indokolatlanul.
Hát nézd, megpróbáljuk.
És bedobjuk.
Jó.
Igen.
Legyen így. Most a születésnaposoknál lehet, hogy kihagyjuk, bár megnézem, hát ha van majd van brazil születésnaposunk, de első helyen Pollak Mihály szerepel, 1777-ben született ezen a napon a kiváló magyar műépítész. Aztán Kressz Géza, a magyar orvos, 1845. Szerintem mesél a múltba vele, mert lehet, hogy megint egy olyan utcanév adó, akiről kevesebbet tudunk, mint amennyit a munkássága megérdemel.
Kiszti, hát Adam is Anna, Kossuth Díjas magyar költőszöveg.
Ne bugrunk ekkor át, 1930 Warren Edward Buffett, amerikai részvénybefektető és üzletember született meg ezen a napon. És most
kitartó Coca-Cola fogyasztó.
Hát figyelj, most olvastam utána megint a diétájának, hát ez egy rémes történet egyeseknek, mert hamburgert eszik, krumpli chipset eszik napközben, csoki chipses vaníliafagyit tol magába, és megiszik 5 dobozos kólát. A saját bevallása szerint olyan 2700 kalórián él, és annak az egy negyede kóla ivásból fedezésre. Azt mondtam, amikor megkérdezték, hogy de hát ez nem egy nagyon modern diéta. Azt mondja, hogy nagyon sok biztosító társasága van a Berkshire Hathaway-nek, hogy ő vizsgálgatott ilyen aktuáriusi táblázatokat, és abban azt látta, hogy 6 éves kor az, ahol a legkisebb a halálozási arány, úgyhogy ő úgy döntött, hogy ő azt a diétát fogja követni, amit a 6 évesek esznek, már pedig a 6 éves gyerek ilyeneken csámcsog. Hát kérem szépen, 95 éves ma Warren Edward
Buffett. Az omahai bölcs.
Igen, azért amit állítólag 54-ben vagy mikor vette meg azt a 4 vagy 5 hálószobás házat, és a mai napig abban lakik.
Vajon neki mennyi brazil államkötvénye van? Esetleg hát neki... nem gondoljuk ezt, hogy ő vette meg a egyébként... Pillangó utcai 9. emeleti lakást.
Egyébként képzeld el, hogy mindössze csak 3-szor több lehetne, mint a Pillangó utcai pacáknak a saját vagyonában, mert ugye olyan 100 milliárdos nagyságrendű Warren Buffett vagyona.
No, hát akkor Warren Buffettnek is Isten éltesse a születésnapja alkalmából minden egyes cselekedetét. Aztán itt van még Cameron Diaz, amerikai színésznő, Kiszti Hand, 1972-ben született. A karikalábú cselabdarúgó Pavel Nedved szintén ugyanebben az évben látta meg a napvilágot. És nagyon boldog születésnapot Risztov Éva, olimpiai bajnok magyar úszónőnek, aki már műsorvezetőként is észre vétette magát. Úgyhogy hát ő nekik küldjük, az egyik híres brazil előadó, az államkötvényben fizetett Setanta egyik feldolgozás szerzeményét nagy szeretettel.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Igen, na, belealudtam egy kicsit nem a rajtba, baj. De nem baj, hajrával még behúzhatok.
Persze.
Azt mondja, hogy azt írja a portfólió, hogy belenyúl a kormány a lakossági hosszú távú megtakarításába.
Egy hangot sem akarok hallani, ez valami pusztító egy ötlet. Ugye a hosszú távú
megtakarításunk. Igen, mondjad.
Hát már amennyit tudunk róla, hogy a Palko Pisti próbálta összeszedni, és egyébként a legfontosabb a lead utolsó mondata, hogy kérdés, nem lesz-e túl nagy áldozat ez hosszú távon. Tehát hosszú távú öngondoskodásra fordított megtakarításokat, nyugdíjcélú megtakarításokat felbontatni csak azért, hogy adókedvezmény fejébe ingatlanba lehessen fektetni, ez biztos, hogy nem jó elképzelés. Csak a múlt héten, amit beszéltünk nyugdíj témában, két egymás követő epizódban, illetve hát pénteken meg hétfőn, vagy hogy volt, visszahallgathatjátok a millenségebe.hu-n. Abból azért nagyon kiderül, hogy az államra nem számíthatsz, az a saját öngondoskodási ráta nagyon alacsony, úgyhogy lesz ebből probléma. Most még ezt esetleg elcsábítani embereket, hogy ingatlanba fektessék, szerintem ez nem, egyáltalán nem jó ötlet. A felmérésük szerint, vagy Palko Pisti felmérése szerint potenciálisan 11 ezer milliárd forintnyi megtakarítást érinthet ez a változás, és ebből a becslése szerint 100-300 milliárd forintot mozgatna meg egy ilyen vitatható intézkedés. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a hosszú távú megtakarítások egy részét ingatlan vásárlásra lehetne fordítani, és akkor az adómentessé válna a feltörése ezeknek a megtakarításoknak. Szóval a portfolio.hu-n lehet erről olvasni. De akkor meg egy másik érdekesség, még hogyha már a brazilok...
Ja, nem.
Egy érdekesség, hogy Tarsoly Csabáékkal együtt adta el az állami felszámoló az egykori Questor vezér budai házát. Akkor meghirdetésre került, akkor volt egy ilyen kitétel a hirdetményben, hogy az érdeklődők számára rossz hír volt, hogy az ingatlant lakottan kívánták értékesíteni, mert több magánszemély jogcím nélkül használja. A 24.hu-n lehet erről az izgalmas ingatlan adásvételről olvasni.
Még igen. Mi aludtunk, 600 milliárd forintot elköltött a kormány, kérem szépen. Milyen? A csütörtöki magyar közlönyben éjszaka megjelent két határozatával a következő évekre forrást biztosított két gigantikus építőipari projektnek. Az egyik a valaha volt legdrágább magyarországi Dunahíd. Kérlek szépen, 389 milliárd forint értékben. Döntött úgy a kormány, hogy egyetért a Mohácsi Duna híd és a kapcsolódó úthálózat építése projekt megvalósításával. A határozat második pontja szerint ez a beruházás felmentést kap a beruházási stopp alól azzal a kitétellel, hogy megvalósítási érdekében megkötése kerül a vállalkozási szerződés hatályba léptetése úgy történjen meg, hogy azzal kapcsolatos teljesítés csak a 2025 évtől kezdődően merülhet fel. Aztán kérem szépen még egy projekt van, az 189 milliárd forintba fog kerülni, méghozzá az M49-es gyorsforgalmi útról van szó, ami Ökör-Itó-Fülpös és Csenger közötti szakasz Kocsord mérnökségi teleppel együtt fog megvalósulni. Kocsordi tanács részéről mit szólnak majd ehhez? Az Ojektumhoz. Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés. Szóval ennyi. Könnyen jött, könnyen megy. Van itt pénz lóvéra.
Igen. G7.hu-t olvasom, 8 eltékozott év után vége a személyigazolványhoz járó e-aláírásnak. Miért volt ilyen?
Hát, ezek szerint.
A cikkben is esül ez a poén. Szeptembertől már nem lehet az új típusú személyigazolványokhoz elektronikus aláírási lehetőséget kérni. Miért eddig lehetett? Kérdezhetnek most vissza sokan. Ami már önmagában is jelzi, hogy mekkora kihasználatlan lehetőség maradt ez az állami szolgáltatás. Ez 16 tavasza óta volt elérhető, az évek alatt viszont folyamatosan fejlesztették, ám ennek ellenére is az ismeretlenség homályába veszett. Mindjárt mondok neked egy arányszámot, az állampolgárok mindössze 1,5%-a aktiválta ezt a funkciót, és akkor ez még nem feltétlenül...
Talán, mert nem lehetett mire használni.
Igen, egyébként ez nem volt automatikus, külön kérésre tették meg, vagyis összesen csak 80-120 ezer körül lehetett e-aláírásra gyakorlatban is használható személyik száma. Azt hiszem ezek azok, amit például a rendelőbe is be kell dugni egy gépbe az asszisztensnek vagy az orvosnak, hogy hozzáférjen ugye azokhoz az adatbázisokhoz, ahol rögzítik a betegellátás részleteit.
Kérem szépen, az augusztus 29-én kiirdetett pótfelvételi ponthatárok szerint van olyan szak Magyarországon, ahova 114 ponttal is be lehetett jutni. A max az azt jelenti, hogy 400 pont az érettségi és a tanulmányi átlagból jön, 100 pedig az egyetem vagy főiskola saját szempontrendszere szerint, tehát 500 pont helyett 114-el is. Az kettes felvételi emberek.
Igen.
Kérlek szépen, elég volt a legalja, az a Vekerle Sándor üzleti főiskola gazdaságinformatikus költségtérítéses képzésére 78 pont.
Ne! Az durva.
78 pont.
Hát igen.
Hát... Biztos, hogy rábíznám egy projektet egy olyan gazdasági informatikusra, akiről kiderül a felvételi elbeszélgetéssel, hogy 78 ponttal jutott be a Vekerle Sándor üzleti főiskolán.
És akkor nem ördögtől való, hogyha mondjuk az első fél évben megrázzák a szitát. Tehát, hogyha oké, bejutottunk, töltsük fel a keretet, és induljunk el, de utána azért legyünk kemények, és aki azt hitte, hogy majd ott a lábvizes lavorba áztatva, majd szépen elüldögél a hátsó sorba, azért azoktól köszönjünk el. Akkor ebben az esetben szerintem akár még gurulhat is.
Igen. Ugyanitt emberi erőforrásokon 134 pont, pénzügyi számvitel 146 pont.
Azért az jó. Igen.
Jó,
reméljük, nem vele találkozunk majd a bankban egy ügyintézés során, mert már
először
volt,
elvégzem a Vekerle Sándor üzleti főiskola pénzügy számviteli szakát költségtérítésre. Igen. Szakon majd pénzét eszem a brazil állam kötvényeimet, és meg is van oldva az életem.
Ez az.
És lehet itt karriert csinálni ebben az országban, csak oda Amerika. Kell figyelni, hogy hol indítjuk be a karrierünket, ugye. Na, ezt pedig az Indexen olvastam, és még egy nagyon fontos hírünk van. Le a kalappal, majd utána még egy kalappal, majd egy harmadik kalappal is, mert Konkos Zsófia aranyérmes lett.
Így van,
400
ja.
méteres gyorsúszásban a Párizsi Paralimpián. Úgyhogy hihetetlen. Csak szuperlatívuszokban.
Igen, rögtön az első napon
még
így
jobban beszélünk szuperlatívuszokban Konkos Zsófiáról, mint mondjuk a épp olimpikonjainkról, mert azért nekik halmozottan nehéz ilyen szép eredményt elérni, úgyhogy éljen, bravo, bravo. Na, nézzük, mi történt a börzéken, hogy áll a brazil állam kötvények kamata.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát a brazil állam kötvény portfólió jelentős részét nem kellett volna bedobni tegnap a budapesti értéktőzsdére, hogy megrengesse a kereskedést. A BUX 0,5%-kal felfelé araszolva 73.193 ponton zárt. A négy papírból csak a MOL, mármint a vezető papírok közül természetesen csak a MOL eset 2710 forintot értek részvényei az eleskor, az 0,4%-os mínusz. Az OTP majdnem 1%-ot erősödött, 18.475 forintot ér most egy OTP részvény, de csak a nyitásig. A Richter 75%-ot erősödve 10.730 forinton zárt, a Telekom pedig 1020 forintot ért záráskor, ami 0,2%-os plusz jelent, és az Opus ment még forgalomba lekörözve a Telekomot is, 4%-os mínusz volt ottan.
Igen, így hívtuk.
A forint az pedig a 392,80 és a 392 forint 70 fillér közötti sávban kasztanyettázott. Vagy ők azt anyettázik éppen. Eközben külföldön a brazil állam kötvények legfontosabb felvevő piacai mi történt?
Kérlek szépen, megnéztem, valószínűleg sokkolt a hír a brazilokat, hogy a költségvetés finanszírozására kibocsátott kötvények 2,5%-a a pillangó utcában van, mert a Bovespa, a brazil index, az közel 1%-kal esett. Úgyhogy pánikszerű eladások indultak a brazil tőzsdén. De az európai piacokon ezzel szemben a frankfurti DAX az 7,1%-kal tudott emelkedni, bocsánat, a londoni FTSE 4,1%-kal, a párizsi CAC 0,8%-kal emelkedett, és így közös erővel a Eurostoxx 50 indexet mintegy 1,1%-kal emelték fölfele. De mi volt a tengeren túlon? Dráma! Az Nvidia gyors jelentése után után, képzeld el, vagy annak ellenére, nagyon jó hangulatban nyitottak a bőrzék, és én 1%-os és a fölötti pluszokat is láttam. Mi történt? A Dow Jones még megőrizött ebből 6%-ot, de az S&P az 0%-ig visszaesett.
A villám a bocskorába.
Elégette az összes nyereségét, a Nasdaq pedig befordult 2,1% mínuszba. Az említett Nvidia egyébként, ami kicsit csalódáskeltő volt, egyébként ő úgy kelt csalódást, hogy brutális számokat hozott.
Csak nem elég
a kilátások, brutális. A növekedés gyorsasága kezd lassulni, és ezért most egy picit izgódnak a befektetők, ott 6,5%-os esés volt, $117.59 zárt. Az AI fejlesztéseket chip technológiával kiszolgáló vállalat papírjai. Körülbelül ez volt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Szóval szia, Andi, meg... mi az a nagy paksamétan állat? Behoztad a brazil államkötvényeidet?
Milyen paksamétan? Mikrofonom sincs, egy darab papír.
Ja, Andika, a jó ég áldjon meg.
Ez egy poén. Te meg egy poén gyilkos vagy.
Reggel van.
Hát ki írta?
Nem hallottad a fószert a Pillangó utcából?
Nem.
Jézusom.
A magyar GDP 21,5%-ára rúgó brazil államkötvény portfólióval rendelkezik egy magyar úriember. 15-ször gazdagabb a Lőrincnél.
Mindez két cégben
eljárt. Tegnap írtam, hogy mi most úszunk rá.
Hát azért minket még kicsit azért a hatáson alatt.
Ezért meleplődj meg, ha a brazil államkötvény kifejezés búvópatakként indokolatlan szövegkörnyezetben is elő fog kerülni.
Például a te híresze
foglalod.
Olyan. Aztán előkészítem neked itt ezt a kiváló helyet, hogy nem fütyüljön rád a szél a légkondiból, és mégis aláállsz.
Jól van most már.
Szóval kapd össze magad, rendben, nagyon szépen rendben. Kérünk.
Vedd fel a fordulatszámot.
Vagy a pöttyös ruhádat.
Vidd innen a brazil állam kötvényeidet, mert nem tudom tőle megnyomni a space gomb.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Hát szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, de minden egyes.
Ugye mindenkinek megvan a brazil államkötvénye. Reggel, jó reggelt kívánok.
Vigyázzatok rá.
Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Ez azt jelenti, hogyha a magyar GDP 21,5%-a egy magyar állampolgárnál van, akkor azt osszuk már vissza, hogy dobjuk fel 9 millió fele, és akkor így mindenki jól jár.
Igen, ezzel... azt hiszem, hogy azzal azért úgy ellennénk.
Igen. Egyébként a mikrofonoknál Gede Balázs
és Mihálovics András
0630-as 6-os 98-0 98-0. Aki nem érte a brazil államkötvényezést, annak nem mondjuk el, hogy miért mondjuk, de nagyon sokszor fog előjönni. Nagyon helyes Attila a hallgató meglátása, hú, ezek a makogós számok, DJ Selector megszivatott engem elég rendesen, úgyhogy nekem is fájt, Attila, nem vagy egyedül, nyugodj meg, nem lesz a kedvencünk a Juicebox nevű formáció, vagy legalábbis ez a száma a Capri Sun biztosan nem.
Tömegek követelik, hogy tőzsdei műsort a Rádió Café.
Hát végre.
Na jó, nem. Csaba írt nekünk, hogy nem tervezek-e tőzsdei műsort a kafén. Tök jó meglátásaim vannak, és örömmel hallaná. Hát nem tudom, hogy
az na még aztán azt hiányzik.
Azt hiányozna.
Okos utas, nap, okos. Borra való, tőzsde műsor, én meg itt majd visszem a hátamon.
Igen.
Az egész.
Hát nehogy már.
Kócerák. Na, mit írnak még a hallgatók, mert hogy biztosan megnézzük, van brazil államkötvény.
Azt mondja, hogy találtam némi teherautóról leesett brazil államkötvényt. Arra gondoltam, vásárolnék egy igényes rádió műsort. Urakat nem érdekli? Ha igen, kérem, Sic jeligére jelentkezzenek a Pillangó utcai metró hirdető táblájánál.
De érdekel. Aztán, szia uram, brazil államkötvény érdekel? Az is fel.
Abszolút.
Igen.
Brazil kötvény igazi. Láttam Kósa Lajos kézenfogva a Csengeri örökösnővel a Pillangó utca környéken ólálkodni.
Igen.
Hoppá, összefolynak a számok.
Támogattam a tőzsdei műsort, úgyhogy kezdődik a
kettő.
Tömegek.
Igen, a tömegek a... gyűlnek.
Aztán közlekedési információk közül, hát nem nagyon írtok semmit, úgyhogy és a BKK infónál sem nagyon látom, hogy valahol fennakadás lenne. Maradjon is ez így egyébként. Aztán jó reggelt Gothenburgból. Segítsenek, please, hol van a brazil állampapíros cikk? Pompás hír, lefordítanám az ittenieknek, írja a B hallgató. G7.hu-n van. Ott fogod megolvasni,
G7.hu-n.
De számos ága boga van ennek az egésznek, és most megint egy kicsit fordítsuk komolyra brazil államkötvény ügybe a szót. Egy, hogyha a brazil államadósság jelentős része egy magyar, vagy tök mindegy, egyetlen egy magánszemély kezébe van, az azért valljuk be aggályos, mert ugye Európa 6. leggazdagabb emberre lenne, csak a brazil államkötvény portfóliójának köszönhetően honfitársunk. Ez egy maga dolog, ez aggályos, oké. Okay. Mert ez nyilván, hát hogy lehet valaki? Még szerintem a Soros György sem szokott spekulatív módszerrel ilyen mértékű állampapír kitettséget vállalni, de javíts ki a tévedet.
Igen, hogyha igen, ugye a font elleni támadást is konzorciálisan követte el. Tehát
nem a Pillangó utcából a 9. emeletről. Igen. Tehát hogy ez akkor váljuk be, egy kicsit azért ilyen homlokráncolásra okot adó tény. Ha pedig ezek nem igazi brazil államkötvények, akkor még aggályosabb, mert ugye felmerült, hogy nincs is ilyen lejárat. Tehát akkor meg a brazil államadósság jelentékeny része hamis államkötvényekkel, hát ott meg ki és mit akar szerencsétlen brazilokkal,
igen,
akik mit sem sejtenek arról, hogy most mi itt éppen róluk ércelődünk. Szóval nagyon érdekes ez az egész helyzet. Na, muzsikáljunk egyet, és megpróbáljuk felkelteni.
Igen, csak egyet akartam még hozzátenni, hogy az amerikaiak is veszengenek egy kicsit, hogy Kína is, hogyha nem is a legnagyobb, de az egyik legnagyobb finanszírozójuk, ugye ott van utána, azt hiszem, a japánok után a legnagyobb adag amerikai államkötvény, szóval azért van ilyen a történelemben, de az, hogy egy ember
legyen,
egy
ember kezébe,
egy ekkora, hát arra még példát nem találtunk.
Na, hát muzsikáljunk, és megpróbáljuk felkelteni Wagner Gábort. Ha nem sikerül, nem tudom, hogy mi az ördögöt fogunk csinálni, de próbálkozunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát ezt magunk oldjuk meg, mert nem sajnos az interjú alany vagy szundikál, vagy nem tudja, hogy munka van. Úgyhogy elmondjuk mi, vagy mi ajánlunk egy-két olyan programot, amit egyébként érdemes lehet meglátogatni, és akkor csokorba fűzve mondjuk kezdjük a gasztró fesztiválokkal. Jövő héten kerül megrendezésre a 8. belvárosi sörfesztivál, ahol nyilván azt lehet kapni, ami a neve. 250 féle sörrel várják a legpengébb hazai főzdék kézműves különlegességekkel, és természetesen, hogy az jobban csúszson, futrakokkal és különböző ételekkel, gasztronómiai nyalánkságokkal az odalátogatók. Az még egy jó, kellemes nyári időszak lesz valószínűsíthetően, úgyhogy jó hangulatban lehet elődögélni és kézműves söröket kortyolni. Kávéfesztivál, kávévilágnapja is lesz. Egyébként a sörfesztivál az a 8. alkalommal kerül megrendezésre. A kávévilágnapjakor megrendezett ilyen kávéünnep, vagy kávénapja, az pedig, valahol láttam, ez a 10-valahányadik ilyen esemény, és az viszont később lesz, az szeptember 29-én vasárnap, de ez is egy belvárosi program, az akváriumban lehet majd különböző kávékat kóstolni a kávé napján, a kiállítók különleges szemes kávékkal, kapszulás kollekciókkal, alkoholos kávéitalokkal, koktélokkal és kávés eszközökkel is érkeznek. És akkor még a gasztróhoz egy kis borkóstolás, ennek is a szezonja van, vagy indul. Na, ez meg már egy igazán patinás esemény, ugye a Budapest Borfesztivál, gyakorlatilag ez a 33. vagy 33 éve kerül megrendezésre a budavári palotában, és hát természetesen ez, ahogy mindig most is rengeteg borkészítő, borospince fog ott megjelenni, és lehet kóstolgatni a nedvíket.
Én filmeket fogok ajánlani. Gyermekkoromban is szembesültem azzal, hogy milyen hihetetlenül termékeny író Nemere István. Gyakorlatilag hát minden 8. könyv Nemere István tollából érkezett a könyvesboltok polcaira. Hát kérem szépen, megihlette az ő munkássága a filmeseket is. 50 éve van a pályán, olyan teljesítményt mutatott fel, amely előtt még az írói szakma is elképedve áll. 800, még egyszer 800 kiadott könyv szerzője Nemere István, és csináltak róla egy életrajzi dokumentumfilmet, amely nem csak a munkásságára fókuszál, hanem a magánéletére is. Például a természethez és az állatokhoz fűződő viszonyáról, illetve bemutatják Nemere István romantikus oldalát is a filmben. Úgyhogy az alkotás egy világrekorddal előtt tisztelek, hiszen a világon legtöbb könyvet jegyző író ő. A film címe egyben az arcpoetikája is, hiszen sokszor hangoztatja, addig írok, amíg élek, és addig élek, amíg írok. A bemutató 2024. szeptember 12-én lesz. Szerintem egy igazi csemege ez a dokumentumfilm. Akár csak egy magyar sci-fit is tudok ajánlani. Ezt kérlek szépen, megint csak szeptember 12-én kerül bemutatóra. Az a címe, hogy Zenit.
Zenit?
Egy föld alatti börtönben élő csoport történetét meséli el. Fogják magukat a foglyok, megragadják a lehetőséget, és megszöknek az ismeretlenbe, egy misztikus lény erejét felhasználva az egyik csoport a foglyok vezetője lesz, és a hatalom megszállottjává változik, és despottává alakul. Áthallás.
Durva.
Nem tudom, hogy találnak-e brazil államkötvényt a föld alatti börtönben, de mindegy, ez most egy mellékszál.
Nem tudom, de azt már írták a hallgatók, hogy a kávé világnapján brazil kávét biztos isznak.
Igen. Egyébként magyar-szlovák-cseh koprodukcióban készül a magyar sci-fi. A producere Pusztai Ferenc, aki ugye a Marsra Magyar, a Szabad Esés filmeket jegyzi, a rendező pedig Kristóf György, ez az első játékfilme, az Auto, a világ legrangosabb mozgó képes seregszemlélyén, a Cannes-i filmfesztiválon a versenyprogramban is szerepelt, úgyhogy ez is egy igazi csemege, és hát a személyes kedvencem a várható magyar filmek közül a Lepattanó című alkotás, ezt szeptember végén mutatják már be. Gombfociról szól, kérlek szépen. Kálmárnak, akit Scherer Péter formál meg, nem gyerekjáték a gomboci, hanem egy véresen komoly sport. Épp az Európa-bajnokságra készült csapatával, és hát pöci-foci aranyújú titánjainak, és hát ugye érzelmes sportvígjáték, amely az esendőségről szól, a szeretetről, a kitartásról, és egy fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt tiszteleg. Volt-e neked gombfoci csapatod?
Konkrét csapatom nem, ilyen gombfoci játékosaim, de ilyen tök elszórtan, tehát én azzal nem tudtam indulni játékokon, mert nem állt össze egy csapat, illetve összeállhatott dózsás, vasasos, honvédos, vegyes
osztárcsapat. Nekem Rába Eto, még a hajszán félre Rába Eto. Rábajtónom is volt,
akkor még.
De.
Mármint ami az én szériámat illetve, nem tudom a győri csapatot, hogy hívták, de szerintem nem Rábának.
De azt a szocializmusban végig Rábajtó volt. Uh-huh. Meg természetesen az UEFA kupába menetelő videóton is megvolt.
Videóton.
És a gombfocinak életem egyik legnehezebb időszakát élem, vagy köszönhetem, ugyanis az ének tanárnő annyira unalmas énekórákat tartott a gimnáziumba, hogy kénytelen, kelletlen az utolsó padba ültetett bennünket, mert mutáltunk amúgy is, meg nem érdekelt az ének bennünket, és ő ezt jó pedagógiai érzékkel fel is ismerte, és kérlek szépen gombfocival ütöttük el az időt, és életem helyzete alakult ki. Természetesen nem hagytam ki a helyzetet, és egy óriási góllal vétettem észre magam a pattársam legnagyobb sajnálatára, de sajnos ő is észrevette, hogy mi hátul gomblabda rúgunk, és onnantól kezdve pikkelt rám, és 4 éves szenvedés zúdított a nyakamba az énektanárnő, úgyhogy mindig leküldött az igazgatóhoz, aki már az igazgató is unta, hogy állandóan. Ha énekor, akkor megjelenik a Mihálovics, hogy nem viselkedtem jól az énekorán, igazgató, hagyjál engem békén, mondta és kiküldött az irodájából már a végén. Úgyhogy mindegy. Szóval film gombfociról, Lepattanó, ez a címe, szeptember végén kerül majd a mozikba.
Nem jó az, hogy felváltva csináljuk, hozzám jutottak a zenekarok és koncertek, kiolvasni nem tudom őket, és nem is ismerem őket, és nagyobb felkészülést igényelt volna ez a dolog, úgyhogy mindenki keresse magának a koncertet, ezt kérem szépen.
Hát, ajánljon ám neked programot a Gede, menjetek, azt csináljátok valamit,
menjetek
szeptemberben,
menjetek, azt
bőséges
jó
programokkal,
ami
vétetjük észre magunkat, nyugodjatok meg. Valaki csak talál valamit, ha meg nem, akkor olvasson el egy könyvet, vétek legalább otthon, vagy nem tudom.
Például, vagy igen, a Book Fesztiválon. Na, ezt el tudom mondani, hogy a 29. Book? Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szeptember 26. és 29. között kerül megrendezésre a Magyar Könyvkiadók és Könyvtere Ők egyesülete szervezi ezt. Kérlek szépen, a díszvendég az izlandi író és költő Jón Kálmán Stefánsson lesz. Úgyhogy itt lehet,
aki nem talált volna ennek koncertet. Evett Nurströminget?
Tessék?
Nurströminget evett?
Biztos,
Stefán
hogy
Zonur?
Ezt szerintem fog is hozni azért, hogy ne nyomuljanak rá túl közel a rajongók.
Remélem, brazil államkötvénybe csomagolja.
Szerintem biztosan. Na, hát ennyi volt a mi kis rendkívüli
ajánljon program. Nektek programot a Millás reggeli című rovatunkat hallottátok. Most jön a napközi, addig összeszedjük önbecsülésünk maradványait a padlóról, kitartást nektek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, megjöttünk. Hedli vagyok, belgyógyász professzor. Dr. Láfong, fertőző betegségek. Dr. Boáé, bakteriológus. Dr. Stinson, Marston és Gill a Northamptoni Traumatológiai Központból. És Dr. Imhaus a Türhi Alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Greenbaum.
Doktor?
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 És doktor.
Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen rögtön, vagy egy kicsit elő.
Millás reggeli.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Nos, hát sok minden történt a héten, hiába ilyen nyárutós hangulat van. Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével nézzük át, hogy mi hogyan zajlott. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát azt hittem, az utolérhetetlen programajánlód után azt a kérdést teszed fel, hogy mi merre, meddig zajlott István, és ezzel meg is vagyunk.
Azért nem vagyok én annyira kemény gyerek.
Látom, összeszedted magad a zene
vagyok. Igen, itt azért kicsit otthonosabban mozogok, mint a koncertzenekarok életművében. Például azt is tudom, hogy, ugye, hogy a hazai makrogazdasági környezetben, meg egyáltalán az MNB kamat döntése volt az egyik legfontosabb, több szempontból is, egyrészt, mert az mindig izgalmas, másrészt meg azért itt jött egy fordulat.
Konkrétan nevezhetjük ezt egyébként a legfontosabb eseménynek a hazai hírek közül a héten. Ugye az elemzők inkább hajlottak arra, hogy 15 hónap után, tehát tavaly május után először, ezúttal majd nem csökkennek a kamatkondíciók, de azért nem volt ez egy teljesen egyértelmű döntés a piac számára. A kamatok szinten tartása mellett szólhatott, hogy a forint nincs kifejezetten jó formában, hogyha csak az elmúlt hónapok kereskedési sávját veszük alapul, illetve az is, hogy némileg meglepő és váratlan ugrás mutatkozott a júliusi maginflációs adatban. Ami viszont bátoríthatta volna a döntéshozókat, az a Fed véhetően felpörgő kamatvágási ciklusa, hiszen itt már nem a szeptemberi vágás tényét találgatja a piac az elmúlt hetekben, hanem azt, hogy ez 25 vagy éppen 50 bázispontos vágással kezdődhet a jegybankárok részéről. Végül az óvatos megközelítés nyert, és egyhangú döntés mellett 6,75%-on szinten tartották a hazai irányadó rátát. Virág Barnabás aztán sajtótájékoztató keretében mondta el, hogy idére további 1-2 vágással lehet kalkulálni. Ezen belül is a jelenlegi elképzelések inkább abba az irányba mutatnak, hogy 2x25 bázispontos csökkentésre számíthatunk, hogyha a külső környezet ezzel kapcsolatban megengedő lesz. És nem csak a Nemzeti Bank részéről, hanem a pénzügyminiszter részéről is fontos iránymutatás érkezett a piaci szereplők felé. Egy interjúban elmondta, hogy a minisztérium 3,7%-os inflációval számol az idei évre, és 3,2%-kal jövőre. A növekedés pedig az 1,7-2%-os tartományban alakulhat. Valamint fontos adat még, hogy a korábban megfogalmazott 4,5%-os költségvetési hiányt azt tarthatónak érzi az idei évre Varga Mihály. A forint piacát viszont, mintha nem hatotta volna meg, hogy milyen holderei adatok és döntések érkeztek, hiszen így van, szokatlanul szűk sávban zajlott a kereskedés eddig 3,9250 és 3,95 között. Ennek a sávnak az alja egyébként lényegében a 100 napos mozgó átlagnál található, ami egyfajta technikai ellenállást is jelent a forint további erősödési kísérletei előtt. És hát szembetűnő az elmúlt hetekben az, hogy mennyire beszűkült konkrétan ez a kereskedési sáv, és nem ritkán egyébként heves kitörés szokta követni az ilyen típusú kereskedéseket követően.
És most mire számítotok a folytatásban? Ugye ez egy érdekes szitu, mert most talán ezzel a kis megállóval a kamatcsökkentést illetően, és ugye majd mindjárt átérünk eurozónás inflációs számokra, de az LKB előtt is megnyílik a tér, a Fednél meg már egyenesen el is van könyvelve a kamatcsökkentés ténye. Így most ugye azért megint az van, hogy esetleg a forint egy kicsit vonzóbb lehet a befektetőknek, ez erősíthet-e, vagy épp arra elég, hogy mondjuk ezen a szinten tartsa az árfolyamot?
Érdekes ugye vizsgálni ezeket a külföldi nagy jegybankokat, mind az LKB-t, mind a Fedet, ahogy te is említetted. Itt most adatról adatra egy nagyon komoly spekuláció zajlik a piacon, hogy vajon milyen ütemben is alakulhat a nagy jegybankoknak a kamatpályája. Ez két dolgot jelenthet tulajdonképpen, egyrészt az MNB mozgásterét is befolyásolni fogja, másrészt pedig ugye kialakulóban van az, hogy ténylegesen mekkora kamatprémiumot tervez majd fenntartani az MNB a következő időszakban. Ez érdemben fogja befolyásolni a forint vonzerejét is, viszont ha majd mindjárt beszélünk ezekről a nagy jegybankokról, mindenhol a kamatvágások felpörgetésére lehet számítani, valahol adott esetben akár nagyobb ütemben is, ez a forint számára nyilván egy jó hír lehet.
Igen, akkor rá is térhetünk, ugye itt nem tudom, hogy máskor, sajnos nem figyeltem, de majd elmondod, hogy eurozónából milyen inflációs adatok jöttek. Tegnap pont jött ugye spanyol és német, amelyek jobbak lettek a vártnál, tehát már közelítik azt a 200%-os küszöbértéket, amit az LKB szeretne látni, ugye ez megint felerősített. Volt is erre mozgás, mert jelentősebb eurogyengülést láttam a piacon, az euró-dollár árfolyamát is lehozta. Szóval ezek az adatok azt támasztják alá továbbra is, ugye, hogy a nagy jegybankok biztosan vágnak.
Igen, egyelőre itt tartunk, ahogy említetted is, hogy a tagállamok sorba jelentettek az elmúlt napokban, viszont az összeurozónás inflációs adat az majd ma délelőtt 11 órakor érkezik. Aha. Itt van a piacnak egy 2,2%-os várakozás, ami most már valóban érdemben közelíti az egyébként 2%-ban megfogalmazott jegybanki célt. És láthatunk már komoly meglepetést is, én elsősorban a német gazdaságból érkezett adatot emelném ki, ugyanis itt a múlt havi 2,6%-ra most már 2%-ra esett az éves inflációs ráta, ez jócskán alulmúlt egyébként a megfogalmazott várakozásokat is, és ez valóban bátoríthatja egyébként az LKB döntéshozóit arra, hogy szeptemberben folytassák a megkezdett kamatvágási ciklusokat. Talán viszont itt az elmúlt napokban érdekesebb volt, hogy mi történik a tengeren túlon. Egyrészt tegnap kaptunk egy második negyedéves GDP adatot, aminek ez már a második becslése volt, és érdemben felfelé módosult egyébként az adat. 3%-os volt a növekedés negyedéves alapon. És hát az amerikai eseményeket most célszerű lesz úgy megközelíteni, hogy múlt pénteken volt esedékes az úgynevezett Jackson Hole-i konferencia, és egyértelműen szembesülhettek a piacok azzal, hogy nyíltan változott a Fed kommunikációja. Jerome Powell elnök kijelentette, hogy az inflációs célt elérték, a nem kívánatos folyamatokat megfékezték, és a fókusz áttevődik a munkaerőpiacra, aminek kapcsán van némi aggodalom a jegybankárokban, látva, hogy 4,3%-ig kúszott a munkanélküliség ráta. Ezzel egyelőre időszerűnek látják azt, hogy támogatóan lépjenek fel a munkaerőpiac mellett, ami egy egészen egyértelmű jelzés arra, hogy akkor a Fed részéről is megkezdődhetnek a kamatvágások. És ahogy említettem, a kérdés már sokkal inkább az, hogy ez 25 vagy éppen 50 bázispontos formában történik-e meg szeptemberben. A jelenlegi piaci árazások alapján kb. 65%-os valószínűsége van annak, hogy 25 ponttal indítanak majd. És hát mindeközben, amikor találgatjuk azt, hogy mekkora is lehet a vágás üteme, keresi a helyét a dollár, és hát múlt pénteken a konferencián elhangzottakat követően 1,12-ig gyengült az euró-dollár kereszt, majd a tegnapi makroadatok után ebben azért már láttunk némi korrekciót, és most éppen tegnap 1,50-ig sikerült korrigálni az árfolyamnak, úgyhogy heves mozgásokra lehet számítani minden egyes releváns adatpublikálásakor.
Igen, nagyon nehéz ugye rendszerűen követni az euró-dollárt, bár most ez a 400 pont mozgás, ez viszonylag egy végtében zajlott, vagy nem is tudom mennyi volt, lehet, hogy 500 is. De az kétségtelen, igen, hogy különböző adatokra folyamatosan rezonál és folyamatosan mozdul, mondjuk ez a devizapiacon nem ritka, de most, mint hogyha még nehezebb lenne fogást találni, így minden pillanatban más, hogy értékelik a befektetők a keresztet.
Így van. És pontosan ezek alapján, az adatok alapján, amit említettünk, és jövő héten is talán erre lesz érdemes figyelni. Itt fókuszban ugye a munkaerőpiac, és egy teljesen átfogó kép érkezik majd Amerikából, ugyanis jönnek majd ADP adatok, jön majd non-farm adat, és egy munkanélküliségi ráta is, úgyhogy érdemes része lenni az euró-dollár kereskedőknek ezzel kapcsolatban. Miközben Európából majd a hét második felében egy GDP adat fog érkezni, ami szintén fajsúlyos lesz ilyen szempontból.
Még egy picit az európai kamatokról és az LKB kamat csökkentéséről. Mennyire lehet ilyen ciklusról vagy folyamatról beszélni, és mennyire lesz ez ilyen elkülönült alkalmankénti vágás, mint ahogy ugye most is volt egy, aztán szünet, most esetleg megint vág még egyet, mert a számok azt mutatják, vagy ott mire lehet számítani, mit áraz a piac?
Az Európai Központi Bank esetében is jellemzővé vált ez az úgynevezett adatvezérelt üzemmód. Azért én azt gondolom, hogy két tényezője van ennek. Egyrészt az inflációs adatok azok ténylegesen visszatértek egy olyan pályára, ami a jegybank számára már elfogadható és tolerálható, habár itt a maginflációs adatok kapcsán még vannak nyitott kérdések. Viszont a másik oldalon az van, hogy a gazdasági teljesítmény pedig azért nem feltétlenül kívánatos számokhoz produkált az elmúlt időszakban, és a gazdasági növekedés ösztönzése céljából azért nyilván próbálkozik azzal, hogy egy bank, amikor csak lehet, hogy a kamatvágás irányába mozduljon el.
Világos, oké. Okay. István, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, és hát izgalmas hét volt ez is, de várjuk a jövő hetet, ugye, ahol ugye említetted, rengeteg amerikai munkaerőpiaci adat jön, ami most nagyon fontos lesz.
Esetleg a brazil államkötvénypiacról.
A brazil makroadatokról most nem beszéltünk, de mi annak majd utána nézünk, hogy lássuk, hogy a brazil államkötvények árfolyama hogy mozdul. István, még egyszer köszi, szép napot, aztán jó hétvégét.
Köszönöm szépen a figyelmet. Köszi. Szia. Viszont, ha lesz.
Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Na kérem szépen, akkor mindjárt lepörg az első része az adásnak, és a közlekedési helyzet azért nem valami rózsás, mert Dózsa György úton, a Kerepesi út felé, a Podmanicki út előtt a belső sávban történt egy balesetünk, és ha ez nem lenne elég, az Egressi úton is van egy ilyen, az is befelé a Hungária körút előtt történt, úgyhogy nagy körültekintéssel közelítsük meg célpontunkat ma reggel is. Köszönjük szépen az információkat azoknak, akik megírták. 0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
Igen, jött is egy-két üzenet, 100%-os extra profit adót a brazilos emberre, felháborító, az égig bűzlik a történet, főleg, hogy nincs is ilyen lejáratú brazil államkötvény. Nem tudjuk, hogy nincsen, nem találta g7.hu újságírója, lehet, hogy van valahol, de egyelőre még nincs sem. Az ellenjegyző ügyvédtől pedig elvenni a diplomáját. Hát azért ez nehéz ügy, ugye, elméletileg az nem jogellenes ekkora gempát tartani meg ennyi kötvényt, a cég összes pénzén kötvényt venni. Az ügyvédnek nem tisztje vizsgálni, hogy a cégnek honnan van a pénze, az adóhatóság mondjuk megtehetné.
Igen, de pénzmosás jelentési kötelezettsége van, tehát azért a közjegyzőknek, az
most
ügyvédeknek.
Most az államkötvények most már nemhogy zöme, szerintem mindegyike névre szóló, tehát megszűntek a bemutatóra szóló kötvénytípusok, nem csak az államkötvénypiacon,
hanem
a
vállalati
kötvény. Nem véletlenül, ugye ez is a pénzmosást segíti, illetve annak az elkerülését. Tehát innentől, hogy ott van egy névre szóló pak, az stimmel, és benne van a cég vagyomban. Tehát ez nehéz ám ezt megfogni. Ez egy nagyon érdekes, meg nagyon ilyen vérlázító dolog, de nem tudni egyelőre, vagy nem látni egyelőre a törvénytelenséget benne.
Aztán egy hír, visszavonta a Talgó spanyol szupervonat gyártóra tett vételi alajánlatát, tehát a Ganzmáva konzorcium, az El Periódico erről ír. A spanyol lap a vállalathoz közel álló forrásokra hivatkozva írja, hogy megszületett a döntés, hogy a 45%-ban magyar állami alap, 55%-ban magánbefektetők tulajdonában lévő vállalat ülést tartott Budapesten. Hát nem volt meglepetés ez a döntés, mert hogy azt mondták, hogy a spanyol állam nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva vétót emelt a szupervonatgyártó felvásárlása ellen, és a konzorcium szerint nincs összhangban az uniós joggal az, hogy a spanyol kormány megvétózta a felvásárlást, emiatt a következő hetekben kezdeményezni fogják a megfelelő lépéseket, és nyitva adják az ajtót, hogy a jövőben vételi ajánlatot tegyenek a Talgóra. Ez is egy nagyon fontos hír, mert hogy nagyon-nagyon sokszor került elő a magyar sajtóban. Aztán lézerkémény lesz Ózdon.
Pardon?
Lézerfényből épül újra az acélmű egyik kéménye. Ósz történelmében jelentős szerepet játszik. A kohászat 9 kémény magasodott annak idején a gyár út mentén. A monumentális tornyok meghatározták a város látképét, a gyár bezárása után azonban ezeknek is mennie kellett, a teljes kémény pedig egy lézerfényel fogják megidézni. Ez a végtelenségig sugározza majd a fény, olvasható Ózdváros honlapján. És hát már meg is szólaltak az ebben illetékesek, hogy ez fényszennyezés, nem is akármilyen, és hogy az élővilágot ez majd nagyon, nagyon káros irányba fogja befolyásolni, úgyhogy ő nem ajánlja ezt a látványosságot.
Kérlek szépen, számára. Közelítek, találtam egy 2035. május 15-i lejáratú brazil kötvényt, 36-os még mindig nincsen, már találtam 28-ast, 30-ast, 2054-es lejáratot, 34 március 15-ig, de még mindig nincs meg a 36-os, úgyhogy már ketten nem találtunk ilyet, úgyhogy egyre nő a valószínűsége, hogy ilyen nincs, de azért én még tovább nyomozok, nem adom fel, ahogy a
no,
dal is
hát
szól.
Itt van, megjött a brazil.
Na, ebből mi lesz?
Találsz ki nekem.
A brazil kötvény piac nagyasszonya, Czoller Andi, hogy híreket mondjon néktek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy lepergett vala az első
nagy
óránk.
Kínnal
nagy kínnal keservel, hála szerkesztő úr ambiciózus munkájának. Úgyhogy hát most sok beszédne, sok az alja alapon, még van, azt mondja, hogy 2 percünk, azon nagyon
töltsük
nehéz.
Meg.
Tartsuk vissza a lélegzetünket, mert akkor hamarabb elillan, mint ha most beszélnénk vele, vagy róla. Úgyhogy a következő órából egy kis kertcsináló következik, mégpedig az, hogy jövő héten már iskola van, ne én legyek a rossz hír.
Hát ez
csodás kertcsináló, ne én legyek a rossz hír.
Csináljon neked jó kedvet, a Mihály, hogy csontrás.
Ne felejtsetek
kedves gyerekek.
Gyerekek. De hogy az iskola kezdés, hogy lehet pénztárca barát, erről fogunk beszélgetni majd. Aztán utána egy kis mesterséges intelligenciával fogjuk ezt színesíteni, mert lesz egy AI summit, hogy ez miről fog szólni, arról fogunk beszélgetni. Illetőleg a fagylalt kehely tejszín habján a koktélcseresznye az éptestben rovatunk lesz, tekintve, hogy taroltak a magyarok a Skander világbajnokságon, úgyhogy egy világbajnokkal fogunk beszélgetni erről a szép sportról. De jön személyesen?
Nem, sajnos.
Sajnos.
Hát igen, mert hogy a Gedét megnézném.
Hát én téged néznélek.
Jó, nekem semmi esélyem nincs.
Én most úgy kihagyok pattintva, olyankodni vagyok, hogy bárkit.
Tehát a Ged az olyan szálkás, mint egy kárász rajta.
Mint egy fenyőlét.
Na jó, a mélységek mélységeinek mélységeit megjárván csak a space gomb jelenthet mentővet mind a hányunk számára.